Lehet, hogy az apró részletekkel nem szeretett pepecselni, de a víziók azok megvoltak, hogy mi az, amit szeret a közönség, hogy lehet ezt az ételt úgy elkészíteni, és leginkább pedig az, hogy hogyan lehet jól tálalni, mert itt említettem ugye a tájfelspic kapcsán, hogy ez egy nagyon a tányérhús, tehát ez majdnem klasszikus egy tálétel. És azért mondom, hogy nem teljesen, mert egy kicsit végülis lehet, hogy oda lehet kategorizálni, mert egy tálétel néven is megjelent Gundel Károlynak egy ilyen rövid kis könyve, és hát ez zseniális egyébként, hogy ezt lapozgattam, és hát abban ugye rögtön bevezeti, hogy az egy tálétel, az Eintopf fogalma Németországból származik hozzánk. A lényege az, hogy az egész étkezés egyetlen tálételből álljon, melyben a levest, a húst, a főzeléket és a tésztaneműt együtt készítjük, tálaljuk, és így élvezi. Hát végülis ebből szempontból a tájfelspicnek lehet így tekinteni rá, de igazából ilyenekről van benne szó, mint a gulyás, a palócleves, betyárleves, az újházi leves, a jókai bableves, és így szépen le vannak írva ezek a levesek végig.
Hát most rengeteg dolog eszembe jutott erről, például az, hogy szalontüdőt nem ettem tegnap óta, és vasárnap óta tálfelspicse, azt viszont sikerült Bécsbe bekonolaznom, tehát igazából most így az elmúlt pár nap emlékei feltorlódtak bennem, de aminél sokkal fontosabb az egy tálétel, mint olyan. Ez nagyon jól mutatja Gundelnek a szakács művészetét. Vegyünk néhány példát abból, amit felsoroltál. Jókai bableves. Az nagyjából tudni lehet, hogy amit Jókai bablevesnek gondolt, az nagyon messze állt attól, amit ma Jókai bablevesként ismerünk. Ugye alapvetően itt köröm, disznó köröm volt, minimális babbal is, egy jóval hígabb lével, mint ahogy ma ismerjük. És hát a anekdota azt mondja, ami persze aztán vagy igaz, vagy nem ebben a formában, de hát nem véletlenül így terjedt el, hogy a Jókai márka nevet, a Jókai Mór márka nevet, az Gundel Károly érezte, hogy hasznos bevinni a piacra, mert Jókai rendkívül népszerű ember. A neve az garanciát jelent a sikerre, meg a minőségre. Na de hát ezt a leves nem lehet leadni a vendégnek, tehát azért van egy határ, amit egy Gundel Károly nem lép át semmilyen körülmények között. És akkor gondolt, hogy egy kicsit ezt dúsítani kell. Kerüljön bele még egy kis hús, meg egy kis gyökérzöldség, meg egy kis sárgarépa. És lett az a klasszikus Jókai bableves, amit lehet, hogy Jókai Mór maga soha nem kóstolt meg, bár aha, biztos íz lett volna neki. Na de sikerült egy olyan ételt letenni az asztalra, ami egyrészt nagyon finom, másrészt roppant laktató. Tehát, hogyha valaki végeszik egy szép nagy tál Jókai bablevest, az nem biztos, hogy utána kirendeli a csülköt knédlivel.
Nagyon, bocsánat, abszolút igazad van, és ahogy itt néztem a könyvben a hozzáfűzött leírását, azért, ahogy mondtad, egy teljesen más leves vagy étel körvonalazódik. Azt mondja, hogy Jókai bablevese is, melyet egy tál étel céljára szintén kisebb sűrűbbre vastag levesnek vagy híg főzeléknek készítsünk, fiatal sertés körmével, fülével, farkával, belészelt füstölt kolbász karikákkal és vastagra vágott metéltel és némi leveszöldséggel. Hasonló ételt készíthetünk, és ezt így írja Lel Gundel, hasonló ételt készíthetünk szárazbab helyett nyáron zöldbabból, de télen száraz borsóból is. Ami azt jelenti, hogy ugye a száraz bors az lényegében a sárga borsó. Tehát, hogy ez itt így jelenik meg, amit én megmondom őszintén, nem nagyon láttam mostanában, pedig a száraz borsót és a hasonló száraz hüvelyeseket, vagy akár mondjuk a csicseri borsót, azt előszeretettel használják ehhez hasonló raguk elkészítésére.
És gondoljon bele, hogy mennyire innovatív ez a hozzáállás, hiszen a idén jellegű alapanyagokhoz nyúl hozzá, ami ma tehát elvárás egy normálisabb, komolyabb étteremnél, hogy nem irelitből meg ehhez hasonlóból dolgozzon. Tehát ez a fajta rugalmasság, ami itt megmutatkozik, ez megint csak azt mutatja, hogy a hozzáállás milyen volt Gundel Károly esetében.